Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Nap mint nap találkozunk az adatvédelemmel, még ha sokszor észre sem vesszük, de vajon milyen kihívásokkal szembesülnek a mikro vagy kisvállalkozások, vagy éppen a női szakemberek a digitális adatkezelés terén, és hogyan tud egy olyan projekt, mint például az Ever gyakorlati segítséget nyújtani az érintett mikrovállalkozásoknak, különösen a szépségipar vagy a magánegészségügy területén. Ma egy olyan szakemberrel beszélgetek mindenről, aki az adatvédelem és az információs jogok területén Magyarország egyik meghatározó hangja. Vendégem a stúdióban dr. Sziklai Júlia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese, aki egyébként több egyetemen is oktat. Júlia, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszélgetésünk apropója az előbb említett Ever projekt, amiről majd részletesebben is szót ejtünk, de előtte én nagyon kíváncsi vagyok a te személyedre, a te munkásságodra, hogy hogyan jutottál el idáig. Én úgy tudom, hogy jogi, illetve politológus végzettséged van, de mi vezérelt a jog felé, és miért éppen utána az információs jogok területén kötöttél ki?
Hát én úgy szoktam erről a témáról beszélni, hogy én olyan vagyok, mint egy ilyen öreg japán munkavállaló, mert most már ebben az évben a 30. évfordulót ünnepeltem az információs jogokat felügyelő szervezetnél. Ugye ez 95-ben még adatvédelmi biztos irodája volt, 95-től 2011-ig ez volt a neve, 2011-től pedig már hatósági formában működik, hát a továbbiakban, tehát Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és hát ez egy olyan nehéz név, gratulálok neked is, hogy rögtön hibátlanul tudtad kimondani. A kisfiamnál ez egy ilyen nagyon fontos lépcső volt, amikor hol dolgozik anya, ugye ezt megtanítottam neki, azért mégiscsak illik tudni, és amikor először ezt így a teljes nevet sikerült tökéletesen kimondani, akkor nagyon megdicsértem.
És hát nagyon érdekes, valaki ugye leteszi a voksát egy pálya mellett, ahogy te is mondtad, és ott aztán lépeget előre a ranglétrán. Miért a jog?
Hát miért a jog? Alapvetően ilyen bölcsészbeállítottságú voltam mindig, tehát a reáltárgyak azért. Bár a fazekasban járta, de nem a matek tagozatra, és valahogy az újságírás az is tetszett volna, a nyelvészkedés, illetve a jog, ez volt a harmadik. A tinédzser éveimet külföldön töltöttem, apám munkája miatt, ő orvos volt, és így egy afrikai országban. Hát azt szoktam mondani, életem legszebb éveit, 13-tól 16 éves koromig ott éltem. Nem feltétlenül könnyű körülmények között, de hát azért mégiscsak egy érdekes élettapasztalat volt, és úgy gondolom, hogy ez a fajta nyitottság, ami remélem, hogy azóta is jellemző rám, ez ennek is köszönhető. Aztán, amikor hazajöttünk, akkor még egy kis időt eltöltettem a fazekasba, egy pár ilyen felzárkózásként, de mivel akkor én nekem már volt egy nemzetközi érettségim, akkor egy fél év utána családi kupak tanács úgy döntött, hogy hát akkor próbáljuk meg a felvételit, ami hát mindenki legnagyobb meglepetésére sikerült is, és akkor így kezdtem meg a jogi egyetemet.
Itt is említetted, hogy azóta 30 év telt el, úgyhogy biztos, hogy az élet, illetve az évek ezt igazolták, hogy arra területre kerültél, ahol ki tudtál bontakozni. Több mint 10 uniós nemzetközi projekt, ENSZ akkreditáció. Mi volt a leginspirálóbb számodra, ha így visszatekintesz?
Hát én többféle területen dolgoztam, ugye ennél a szervezetnél, és ez azért volt jó, mert hát rendkívül változatos volt az a szakmai munka, meg hát kihívás is volt mindig beletanulni abba a területbe, ahova éppen kerültem. Tehát nemzetközi területen is dolgoztam, 6 évig az információszabadság főosztályt vezettem, adatvédelmi ügyekkel is sok-sok évet foglalkoztam, és hát most megint a nemzetközi ügyekért, uniós kapcsolattartásért vagyok felelős. Tehát igaz, hogy egy szervezetnél töltöttem el ezt a sok-sok évet, de különféle területeken, és sose tudtam megunni azt, amit éppen csinálok.
És hogyha behoztad, bocsánat, közbevágok, a vezetői szerepkört, akkor itt egy pillanatra álljunk meg, vagy járjuk körül, hogy szerinted te milyen vezetővé váltál a szakmai utat során?
Hát erre a kérdésre azért nagyon nehéz válaszolni, mert ugye magamat kellene minősítenem, és ez igazából nem is az én feladatom, hiszen ugye világos, hogy nekem van egy én képem, de ez nem biztos, hogy a valóságnak megfelel. Borzasztó fontos számomra, hogy tényleg azt az időt, amit közösen eltöltünk egy munkahelyen, viszonylagos összezártságban és közelségben.
Ami valljuk be az életünk jelentős részét
így
kitölti.
Van. Hát hiszen több órát töltünk, aktív órát töltünk el a napunkból a munkahelyünkön, mint otthon a szeretteinkkel.
Akartál-e vezető lenni? Ez egy érdekes kérdés.
Nem minden áron. Azt gondolom, hogy amikor a lehetőséget megkaptam, természetesen ennek nagyon örültem, és igent is mondtam, de úgy gondolom magamról, hogy nem vagyok az a törtető alkat.
Tehát a karriered hozta a különböző előléptetéseket, meg új feladatokat, ha jól értem, de mit jelent számodra a vezetői szerep most a hatóságnál? Ugye itt precizitás, szakmaiság, a felelősség egyszerre jelen van, te hogyan éled ezt meg, vagy hogyan értékeled akár a saját feladatodat? Ez az, amiről ritkán beszél az ember.
Így van, és hát ebbe úgy érdekes is belegondolni. Nagyon szeretem, hogyha rendben vannak körülöttem a dolgok. Ezt mind fizikailag, nem, ez nem azt jelenti, hogy nagyon, például az íróasztalom az egy borzasztó kaotikus papírlapok százaival. Most te is láthatod, itt már szétpakoltam a papírjaimat.
Igen, ez körülbelül, mosolyogtam, igen.
Igen, ez körülbelül a munkahelyemen is így van. Ugyanakkor nagyon szeretem úgy rendben tudni, hogy mi éppen a feladatom, vagy összességében mi az a terület, amiért felelős vagyok, és szeretem, hogyha ott rendben folynak a dolgok. Nagyon fontos számomra például a határidőknek a betartása, és mikor valakit, új munkatársat fölveszek, ugye azt szoktam mondani, hogy nem vagyok emberevő, nem vagyok kontrollmániás, de hogyha valamit kérek, akkor azt azonnal. És nagy megelégedettségemre ezt meg is kapom. Tehát a munkatársaim, nehéz erre szavakat találni, mert egy partneri viszonyban élünk egymás mellett, de amikor konfliktusos vagy vitás helyzetekre kerül sor, azért fenntartom magamnak a döntési jogosultságot. A bratizást, meg a túlzott barátkozást, azt nem szeretem, szerintem ez nem feltétlenül munkahelyre való attitűd. Ugyanakkor nagyon fontos számomra, hogy emberileg, amennyire ez a keret lehetővé teszi, azért tudjunk egymásról, hogyha valakinek nagy problémája van, akkor nagyon hálás vagyok, hogyha bizalmába fogad, ha segítséget kért, mert hogy ez fontos. És segítséget tudni kérni, az is egy olyan tulajdonság, ami az élet nehézségein átsegít. És ez nagyon sok emberből egyébként hiányzik ilyen vagy olyan okok miatt.
Onnan indultunk, hogy viszonylag hosszú a neve a hatóságnak, ahol dolgozol, illetve amit képviselsz, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és említetted, hogy már az egy nagy lépés volt, amikor a kisfiad megtanulta kiejteni, kimondani az egész nevet, de ami miatt ide visszatértem, hogy ez kívülről sokak számára egy ismeretlen, vagy akár száraz területnek is, vagy szervezetnek is tűnhet. Hogyan képzeljük el a mindennapi munkát, miről szól a hatóság? És miért fontos ez a mi szempontunkból?
Hát akkor itt az információs jogoknak a gyökerénél kell kezdeni. Nagyon érdekes, emlékszem egy beszélgetésre, egy orvos ismerősöm, mikor szóba került, hogy én hol dolgozom, akkor megkérdezte, hogy milyen nagy páncélszekrények között mozgunk-e, és ott mik vannak elzárva. Teljes tévedés.
Titkos iratok vannak-e?
Ez így van, azért nálunk is vannak elzárt iratok, meg akár minősített adatok is előfordulhatnak, de az adatvédelemnek nem ez a lényege. Az adatvédelem az minden esetben a személyt védi, az embert. Ugye nem véletlen ennek a jognak az eredeti elnevezése, ugye a 19. században amerikai jogtudósok definiálták tulajdonképpen ezt a jogot, ez a háborítatlansághoz való joggal mutat nagyon szoros összefüggést. Ugye minden embernek pszichológiai és hát biológiai okok miatt egy alapvető ösztönös igénye van arra, hogy bizonyos időt háborítatlanul, ugye mindenféle zavaró körülménytől mentesen tudjon eltölteni. Mert hogyha ez nem garantált, és erre nagyon sok irodalmi, meg akár ilyen áldozatok visszaemlékezéséből, ez nagyon pontosan dokumentálható és nyomon követhető, megbetegíti. Egyszerűen rosszat tesz, hogyha valaki azt érzi, hogy akarat ellenére őt megfigyelik, nyomon követik, egyáltalán olyan kontroll alatt van, és ez lehet állami, magán, vagy akár egy bűnelkövetőnek a kontrollja, ami ellen nem tud védekezni, ami kiszolgáltatottá teszi. Ugye a személyes adatok védelméhez való jognak nagyon szoros közvetlen kapcsolata van a háborítatlan magánélet védelméhez való joggal, és hát az anyajog, ami a mi európai felfogásunk szerint szent és sérthetetlen, az emberi méltósághoz való jog. Ugye a személyes adatok védelméhez való jog, ez nem egy abszolút jog, tehát bizonyos körülmények között azért korlátok közé szorítható, de nagyon fontos, hogy ezek a korlátok, ezek a szükségesség arányosság elvének megfeleljenek, és törvényesek legyenek. Ez tehát ugye röviden ugye ennyit az adatvédelemről. Az információ szabadság pedig ugye demokratikus közélet működésének egy alapvető joga, a kommunikációs jogok csoportjába tartozik, és itt tulajdonképpen ugye a társadalmi kontrollfunkció betöltése csak akkor lehetséges, hogyha a társadalom tagjának megfelelő információi vannak azokról a folyamatokról, döntésekről, amelyeket az általuk megbízott emberek, személyek, szervezetek hoznak. Ugye itt az állam működéséről, az állam működésével megbízott kormányzati szervekről, hatóságokról, egyéb ilyen hatalmi pozícióban lévő szervezetekről van szó. Hogyha nincsen valakinek erről semmiféle információja, akkor ezeket a dolgokat nem is tudja, nem is képes ellenőrizni, és hát legalábbis 4 évente, mikor az urnák elé járulunk, akkor ugye a választások megfelelő, megalapozott, a választási, az állampolgári választási döntés megalapozott meghozatalához mindenképpen információkra van szüksége. Ugye ezt az informáltságot garantálja tulajdonképpen a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog, ami hát szerintem egy demokratikus jogállamban egy borzasztó fontos pillér, és nagyon fontos, hogy azokat a szabályokat, amik ezt az átláthatóságot biztosítják, ezeket egyrészt ugye minden kötelezett ismerje, és hát tartsa is be, ha pedig valami miatt mégsem úgy történik a ezenek a tájékoztatáshoz való jognak a garantálása, hogy ez kellene, akkor meglegyenek azok a szervezetek, jogvédő szervezetek, ilyen például a NAIK, de ilyen a bíróság is, akikhez mondjuk az a személy vagy szervezet fordulhat, akinek a jogát vagy érdekét sérelemért.
Azon mosolyogtam, hogy miközben beszéltem, a legelején leírtam pár fogalmat magamnak, a közérdeklődést, az átláthatóságot, és utána ide erre ki is tértél, és felírtam magamnak az átláthatatlanságot, ami kifejezetten az egyén védelmére szolgálhat, azt a fajta kiszolgáltatottságot tudja megszüntetni, amiről te is beszéltél.
Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye mind a két jog Magyarországon, és hát ebben a régióban a rendszerváltáshoz, rendszerváltozáshoz fűződik, hiszen ugye értelemszerűen transzparens állam egy diktatúrában nem lehetséges, és az állampolgárok, a társadalom tagjainak az abszolút módon történő kontrollja, az szintén egy diktatúra sajátja, ugye ezt hát idézőjebe tökéletesre Albánia futtatta, ahol az állampolgárok szinte 80%-át konkrétan ilyen vagy olyan módon megfigyelték, ugye besugói rendszert működtettek, és hát ugye ennek a hasonló jelenségei az összes ilyen rendszerben működő országban hát megvoltak, így Magyarországon is. Tehát a rendszerváltáskor ezek az új demokratikus jogállamiságot segítő jogok tehát megjelentek, bekerültek az alkotmányba, és az első adatvédelmi biztos Majtényi László fogalmazta meg ezt a kettősséget, amire most te is utaltál, az átlátható állam és az átláthatatlan polgár. Ugye az érme két oldala, mondta annak idején ő, és ezt a gondolatot ezt továbbra is mi is valljuk. Ez az a cél tehát, amit a két alapjog gyakorlásával és garantálásával el kellene és el lehetne érni.
Hogyha még maradunk egy picit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkájánál vagy tevékenységénél, akkor melyik az a legtipikusabb helyzet, amikor az emberek találkoznak a hatóság munkájával, akár anélkül, hogy észrevennék?
Hát például a kamerás ügyek, tipikusan szomszédkamerázás, amikkel azért ezekkel a panaszügyekkel mi is elég sokat szenvedünk, ugye ezek tipikusan olyan helyzetek, és hát manapság már egyre inkább elterjedtek be, de akár a drónozással történő megfigyelés is ide tartozhat, amikor észleljük, tudjuk, látjuk a kamerát, halljuk és látjuk a drónt is, és hát ezek olyan megfigyelésre szolgáló eszközök, amelyek adott esetben például a személyes adatok védelméhez való jogunkat sérthetik. Az információszabadság tekintetében nagyon érdekes, hogy itt a nyilvánosságnak két szintje azért elég jól elkülöníthető. Az egyik az önkormányzati nyilvánosság, tehát az a település, ahol élünk, annak az ügyei azért közvetlenül hatnak a mi életünkre. Ezeket a példákat szoktam mondani, hogy mindenkinek joga van tudni, hogy például szemét égetőt, építését tervezik-e a faluja határában.
Hiszen például ezt gondoltam, hogy még példákat kérdezek tőled, de akkor nagyon köszönöm, hogyha behozod.
Igen, ilyeneket. Ez egy olyan környezeti adat, ami a közérdekű adatok között is egy privilegizált helyzetet élvez, és erre szerencsére nemzetközi egyezmény és magyar jogszabály is lehetőséget biztosít. Tehát bármilyen környezeti terhelést, ártalmat, környezet használatra vonatkozó adat, az mindenkire tartozik, és azt nem lehet eltitkolni, akár még üzleti titokra hivatkozással sem. Ez így explicit a jogszabályban is szerepel. Tehát az önkormányzati nyilvánosság ugye az a mindenkinek a közvetlen életterét földrajzilag is hát ebben a kiterjedésben érintő nyilvánossági kör, illetve hát amikor közfeladatot ellátó szervek vagy személyeknek a például juttatásairól, fizetéséről, mindenféle kifizetések nyilvánosságáról van szó, ugye ezek is olyan dolgok, amelyek hát egy közélet iránt érdeklődő állampolgárt kell, hogy érdekeljenek adott esetben.
És most egy picit ugranék, de nagyon fontos azért a személyed szempontjából, amikor bemutattalak, akkor azt is mondtam, hogy több egyetemen oktatsz, ez jelenti az ELT-t, illetve jól tudom az NKE-t. Miért fontos számodra a tudásátadás, és pontosan milyen tudás ez?
Hát kiemelném itt az ELT-t, mert ott egy olyan szakjogász képzés folyik, amely hát adatvédelmi, adatbiztonsági szakjogász képzés a neve, de azért az információszabadságot is igyekszünk becsempészni, hiszen nagyon sok esetben a megbízott adatvédelmi tisztviselőkre ez plusz feladatként, ugye a munkáltató rátelepíti, hogy a közérdekű adatigénylések megválaszolásával is foglalkozzanak, a szabályzatokat ugyanúgy ők készítsék el. Ezeket a hallgatókat nagyon szeretem, mert egyrészt ők már ugye általában egy egyetemi diplomával, nagyon sokszor jogászi diplomával rendelkeznek, tehát nem ugye az alapoktól kell kezdeni az oktatásukat. Másrészt pedig hát borzasztóan érdekli őket ez a témakör, hiszen valószínűleg napi szinten olyan kihívásokkal találkoznak, vagy a napi munkájuknak annyira része lévén mondjuk vezet adatvédelmi tisztviselők, ami miatt hát erre a tudásra, amit mi a NAI-tól ugye teríteni tudunk, hát hogy mondjam, ki vannak éhezve, vagy nagyon fogékonyak ez iránt a tudás iránt. Az NK-n is most is például...
Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Igen, a Közszolgálati Egyetemen most adtam órát, ott fiataloknak az ő figyelmüket azért nehezebb megfogni. Ez tény és való, de talán azokkal az életszagú példákkal, amiket az előadásokban igyekszem mindig felhozni, azért talán hát valamelyest az ő inger küszöbükig is eljutottak azok a mondani valók, amelyeket ezekről az információs jogokról hát szerettem volna megosztani velük.
Beszélgetésünk apropója a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság, azaz a NAIH EVER elnevezésű projektje, amely kifejezetten egyébként a szépségiparban és a magánegészségügyi ágazatban tevékenykedő mikrovállalkozásokat szólítja meg, és akkor most beszélgetünk is részletesen arról, hogy miként, hogyan, mit jelent először is az EVER, és miért tartott fontosnak ezt a projektet.
Annyit szeretnék elmondani bevezetésképp, hogy 2016-ban az Unióban megszületett az a jogszabály rendeleti formában, amit mindenki ugye GDPR-ként be tud azonosítani, ez az uniós adatvédelmi rendelet. Ennek egyébként van egy párja és egy bűnügyi irányelv, ami a mi infotörvényünkbe került implementálása, ugye átültetése, de most maradjunk a GDPR-nál.
Igen, mert a mindennapokban a látszunk, nem látszunk, hozzájárulunk, nem járulunk hozzá kérdéskörre szűkül le.
Így van, illetve a GDPR tartalmazza azokat az alapfogalmakat, alapelveket és legfontosabb szabályokat, amelyek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogviszonyokban érvényesek és érvényesítendők.
Viszont amivel ti foglalkoztok, az ennél sokkal komplexebb.
Ez így van, ez így van. Tehát azért itt vannak szektorális szabályok is, magánegészségügyről beszéltél, ugye itt értelemszerűen a nemzeti ugye egészségügyi adatok kezeléséről szóló jogszabályokat is ezekhez az általános szabályokhoz hozzá kell tenni. Minden esetre a GDPR két ugye privilegizált adatalany csoportot ismer, az egyik a gyerekek, akiknek az adatait ugye sokkal szigorúbban kell védeni, lévén ők olyan kiszolgáltatott adatalanyok, akik életkoruk miatt még, és hát belátási képességüknek a korlátozottsága miatt, élettapasztalat, bölcsesség, stb. Hiánya miatt még nem tudják olyan mértékben ezeket a jogokat felfogni, értelmezni, ezekben a helyzetekben ugye megfelelő döntéseket hozni, ami az ő jogvédelmüknek, érdekvédelmüknek megfelelő lenne. Tehát ők az egyik ilyen privilegizált csoport. A másik, akiket itt szintén a GDPR a preambulumban, illetve a cikkelyek során megszólít, azok a kis- és középvállalkozások, akik hát borzasztó fontos szereplői, mind uniós szintéren, mind magyar szintéren, a társadalomnak és a gazdaságnak. Hoztam egy pár adatot is, hogyha szabad, akkor ezekből azért idéznék. Ugye 2023-ban közel 600 ezer egyfős és 200 ezer 2-9 fős mikrovállalkozás működött Magyarországon. A cégek 94%-át az 1-9 fő foglalkoztatottan működő mikrovállalkozások tették ki. Tehát a gazdaságnak abszolút hajtó motorjai, és ez egyébként uniós szinten is, amikor vállalkozásokra beszélünk, akkor 99%-ban ilyen KKV kis és középvállalkozásokról van szó. A foglalkoztatásban, tehát társadalmi szinten is munkaadóként borzasztó nagy szerepük van. 2023-ban Magyarországon a foglalkoztatottak 66%-a dolgozott ilyen vállalkozásnál. Ugye ez lehet családi vállalkozás, társulás, egyéni vállalkozó, ez a forma ebből a szempontból mindegy. Van egy uniós jogszabály, ami pontosan meghatározza, hogy mi minősül kis és közép vállalkozásnak, mégpedig itt a 250 főnél kevesebb munkáltatott foglalkozó cégekről van szó, ahol az árbevétel 50 millió euró alatt van, és vagy az éves mérlegfőszeg 43 millió euró alatt. Ugye ez az éves mérlegfőszeg, ez a vállalkozás súlyát mutatja, egy adott pillanatban tulajdonképpen a vállalkozásnak az összvagyonát jelenti. Ezen belül pedig a mikrovállalkozások, ugye a legkisebbek, a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztatott cégek, ahol az éves árbevétel és vagy a mérlegfőszeg 2 millió euró alatti. Hát elképzelhető, hogy Magyarországon, amikor egy mikrovállalkozásról beszélünk, akkor átlagban ilyen 1-2-3 fős vállalkozásokról van szó, és hát a 2 millió eurós éves árbevétel alatt.
Jócskán,
sajnos.
Most egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést dr. Sziklai Júliával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével, egyetemi oktatóval, hamarosan innen megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.